mai világunkban is, és ugye ez minden korra jellemző, hogy számos okunk van, akár a kesergésre, a panaszkodásra, a gyászra, a sírásra. Miért érezted most, hogy eljött a pillanat arra, hogy a könny kerüljön a fókuszába a Híd magazinnak?
Egy eset nagyon mélyen érintett. Találkoztam egy olyan fiatalemberrel, aki 17 éven keresztül drogozott, emberkereskedelemmel is foglalkozott. Bécsben is élt egy időben, és a rendőrök elől menekült, kiugrott az ablakon, összetörte magát, és életveszélyes állapotban volt többször is az élete folyamán, de egy ilyen nagyon nagy trauma után bekerült a bécsi klinikára, intenzív osztályra, élethalál között volt, és fölé hajolt az orvos, és könnyek voltak a bécsi orvos szemében, aki megkérdezte ezt a magyar, tulajdonképpen drogos bűnözőt, hogy nem akar-e mégiscsak változtatni az életén. És ez a könny így nagyon hatott rám, hogy egy osztrák orvos, aki naponta sok-sok súlyos beteggel találkozik, és hát tudom, mint lelkész is, meg az orvosok világából is, hogy nem tudunk úgy segíteni az embereken, ha mi magunk is összetörünk, de engem nagyon megérintett ez, hogy képes egy külföldi orvos könnyezve kérni egy bűnözőt, hogy változtasson az életén. A könnyek világa egy titokzatos, különleges világ, és nyilvánvalóan, hogy a teremtésben, a teremtettségben kaptuk ezt a lehetőséget, ezt a képességet is, hogy a könnyek útján sok mindent átélünk, megélhetünk.
Pozitív hatása is van a könnyeknek, a sírásnak, illetve egymásra is tudunk hatni ezáltal. Miért gondolja a mai világ mégis általában azt, hogy rossz dolog, ha sírunk?
Igen, nagy vonalakban ez a véleménye, érzése az embereknek, hogy a nevetés az jó, a sírás az rossz, és talán leegyszerűsítve ezt így mondhatjuk is, de sokféle kínos nevetést is láttam már, kárörvendést is, tehát a nevetés sem önmagában pozitív, és a sírás az egy összetett jelenség, ahogy ebben a Híd magazinban is több oldalról többen kifejtik, szemész, orvostól kezdve, belgyógyász és mások is, meg teológusok, hogy a könny az önmagában értékes dolog, tehát a szemünknek nagyon fontos ez a védelem, és hát vannak megtisztító sírások is, van a bűnbánatnak a könnye, van a meghatottságnak könnye természetesen is, hát vannak örömkönnyek. Úgyhogy összetett történet ez is, és mindenképpen úgy látom, hogy ez Isten ajándéka a teremtettségben, amivel hát élhetünk. Persze vannak aztán nagyon is keserű és nehéz könnyek, sőt, ahogy Vörös Sándor írja a versében, egy egészen mély, komoly fogalmazás ez, hogy száraz, zokogás, tipor, és a szemem könnytelen. Tehát vannak belső komoly nagy sírások, és lényegében tulajdonképpen ezek a lelki, érzelmi, szellemi folyamatok végülis belül történnek, és nem feltétlenül látszódnak meg külsőségekben.
Baj, hogyha valaki sokáig nem sírt, nem tud sírni, pedig szeretne, és mondjuk ezt a száraz zokogást élni meg, és nem képes rá, hogy kiadja így is az érzelmeit?
Baj, nem baj, nincsen két-egyforma eset. Nem tudom ezt így megítélni, mert ez egy kicsit genetika is, tehát örökletes dolgok, hogy milyen alkatot, milyen személyiséget örököltem szüleimtől, nagyszüleimtől. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy tisztelnünk kell az emberi személyiséget és az érzelem világát egy-egy embernek, tehát az, hogyha valaki kívülről nem sír, az nem azt jelenti, hogy nem sír, és nincsenek ilyen pillanatai. Ez egy végtelen intim jelenség, ugyanolyan, mint a nagy öröm, vagy a szerelem, bármi. Tehát meg kell érteni azokat a férfiakat, és részben a nőket, mert nők tulajdonképpen könnyebben sírnak, és könnyebben sírnak mások előtt is, de ott ők közöttük is lehetnek olyan személyek, akik nem akarják mások elé vinni a belső érzelmi állapotukat, tehát ezt fontosnak érzem megállapítani az egész témával kapcsolatosan. Ezzel én azért nagyon óvatosan bánnék, nem lehet elvárni sem magunktól, sem másoktól. Emberek vagyunk, törékenyek vagyunk, esendőek vagyunk, kinek hogy adatik. Az más kérdés, hogy erről lehet gondolkodni. Ez a magazinszám is gyakorlatilag ezt szeretné segíteni, hogy ezt a jelenséget több oldalról is megközelítjük, és lehet, hogy van, akinek ad olyan látást, olyan segítséget, hogy na, talán nem biztos, hogy minden esetben szégyelni kell a könnyeit, de hát azt is tudjuk, hogy vannak, akik ezzel meg hát hivalkodnak, vagy szerepelnek, de ez egy nagyon különös, titokzatos világ, hiszen vannak siratóasszonyok, vannak fizetett siratók, ezt sem lehet csak úgy elítélni, hogy hát pénzért sír, ezek ősi régi kulturális hagyományok, beidegződések, és minden ilyen területet külön kell látni, választani, és hát legfőképpen nem ítélni, ítélkezni, de hát vannak értelmezési esélyeink és lehetőségeink ezen a területen is.
A Biblia több helyen is beszámol arról, hogy Jézus Krisztus maga is könnyekre fakadt. Ezeknek a történeteknek a kapcsán is olvashatunk a Híd magazin lapjain, főként Jézus Lázár nevű barátjának halálakor és Jeruzsálem megsiratása kapcsán ejtett könnyeiről. Milyen hatása lehetett annak, hogy a mestert könnyezni látták?
Izgalmas, hogy a nagyon is eszenciálisan fogalmazó evangéliumok fontosnak érezték, hogy megjegyezzék, feljegyezzék, hogy Jézus is sírt, és hát egészen biztos, hogy máskor is, és többször is, de ezek ilyen maradandó tapasztalataik lehettek a szemlélőknek, vagy az evangélistáknak. Ezen egyébként sokat gondolkodtak már írásmagyarázók is, lelkipásztorok, igehirdetők is, hogy Jézus például Lázár sírjánál miért sír. Ez egy külön nagy teológiai kérdés, hogy most egyszerűen csak szeretetből és megrendülésből, vagy a környezetnek a értetlenségén, vagy hitetlenségén sír, vagy egyszerűen csak átéli az emberiségnek, az Istentől elszakadt emberiségnek a fájdalmát, bánatát. Lehet, hogy minden benne volt ebben, vagy egyik se, vagy még több minden, mindenesetre feljegyezték, hogy ő sírt, és nyilvánvalóan, hogy a környezet számára egyrészt ez egy támadási felület, mert ilyenkor egy ember tulajdonképpen lemesztelenedik, és megtámadhatják emiatt érzelmileg is, vagy másképpen. Másik oldalról nyilván sokaknak ez biztatás jelent, mert némelyek talán azt hiszik, hogy Jézus vagy hős nagy hitű követői, hát rendíthetetlenek, és minden helyzetben kitartanak, és mindennel flottul bánnak. Nem, nem, maga Isten is törékeny. Miért mondom ezt? Mert ő a szeretetnek az Isten, és a szeretet az a sebezhető. A szeretet az áldozatot hoz, tehát odáig vitte Jézust is, hogy vállalta a megkínosztatást, a kínhalált, az ég és föld közötti kifeszítetést, és amíg voltak könnyei, nyilván ott is mosták az arcát, ahogyan Csida Jenő Krisztus című versében írja, hogy az Isten könnyei csorogtak akkor ott Jézus szakállán végig. Ezért kapaszkodunk tulajdonképpen az Isten könnyébe, hogyha az Isten ennyire szeret, hogy könnyezni tud az emberért, a bajban lévőért, a bűnösért, akkor van reményünk, akkor van esélyünk, hogy egy jó Istenünk van, aki velünk mindenképpen szolidáris, és nem az a foglalkozása, hogy kit hogyan büntessen, vagy kárhoztasson el, hanem hogy kit hogyan emeljen föl, illetőleg üdvözítsen.
A sírással nagyon összefügg a vigasztalás is. Ugye a környezet reakciója Jézus egyik boldog mondásában is megjelenik, ez boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hogyan vigasztaljon most minket például ez az ígéret?
Igen, ez egy nagyszerű mondása Jézusnak. A világi korszellem biztos, hogy nem ezt mondaná, hogy ezek a boldogok, hiszen a filmek, a reklámok világa, a nyugati anyagiasság, materializmus, hedonizmus mind azt sugározza, hogy hibátlan fogsor és tökéletes test, és anyagi biztonság, és csak mókakacagás az élet. Ez így hazugság, de mégis megtéveszt sokakat. Ezért csodálatos Jézus tanítása ezen a területen is, a többi boldogmondást is ugyanígy végig lehetne gondolni. Mindig valahogy megokolja Jézus ezt a ígéretet, hogy kik a boldogok, vagy kik lehetnek a boldogok, mert ők megvigasztaltatnak, tehát ez a nyelvtani forma is arra utal, hogy valaki tud róluk, és valaki ismeri az ő fájdalmukat, bánatukat. Az afroamerikaiak, ugye, akiket valamikor a gyarmatosítók szedtek össze az afrikai erdőkből, és mint az állatokat megláncolták, és elvitték őket Amerikába rabszolgának, ők fogalmazták meg sokszor kegyetlen, fájdalmas, véres munkavégzés közben, énekek formájában az Istennel való kapcsolatukat, és ők éneklik ezt, hogy nem tudja senki, mi fáj nekem, csak egyedül Jézus. Tehát ez a szent tudat bennünk van, mert valóban, hát sokszor a környezetünk sem ért minket, nem tudja, nem látját, hiszen nekik is van egy csomó gondjuk, bánatok, ez így van házasságban, családban, környezetben. Ritka az olyan társ, olyan lelki gondozó, vagy lelki pásztor is, aki teljesen félre tud mindent tenni, és tényleg csak a másik fájdalmára tud figyelni, és igazán vigasztalja őket. Egyébként a mélységeket megjárt emberek tudnak igazán vigasztalni. Úgyhogy ez így egy csodálatos közösség tulajdonképpen Istennel. Ő nem ember, tehát nem véges, tehát ő tökéletes, és teljes a szeretetben is, és a vigasztalásban is, tehát egy biztos pont, egy biztos szikla, amin épülhet a mi életünk, vagy hogyha összeomlik, akkor is a sziklán maradunk, és akkor elindulhat egy újraépítés, egy megépítés az életünknek. Tehát ez egy óriási ajándéka a hívő embereknek, hogy tudhatnak maguk alatt egy biztos pontot. Ebben az egyébként nagyon relatív és különleges és nagy kozmoszban, világban.
Szóltunk arról, hogy senki felé nem lehet elvárás, hogy könnyeket lássunk bizonyos események kapcsán az arcán, tehát hogy megjelenjen a sírás, tudjon sírni. Sok esetben felemlítik bizonyságtételekben, hogyha a Jézussal való találkozásról van szó, hogy könnyekre fakadtam, zokogtam Isten előtt, sírtam Isten előtt, ez mennyire jellemző vagy elvárható?
Sokfélék vagyunk, sokfélék a kegyességek, a gyülekezetek, az elvárások. Tulajdonképpen, amikor valaki megtér, vagy megváltozik az élete, egy átél egy nagy metamorfózis, nagyon meghatározó, hogy hol, tehát mi, hol van az a szülőszoba, és kik azok, akik vele vannak, kik azok, akik bábáskodnak. Semmiképpen sem lehet szabályokat alkotni, és óvnék én is mindenkit ettől, hogy akár magát, vagy másokat kontrolláljon, és elvárjon bizonyos viselkedési formákat, mert a megtérések is sokfélék. Persze itt erre azonnal rá szokták vágni, hogy de hát vannak a megtérésnek biztos pontjai, van, aki biztos hozzáteszi a sírást, van, aki esetleg hozzáteszi a nyelveken szólást, vagy én nem tudom micsodát. Ez erre utaltam, amikor a különböző helyzetekről, kultúrákról beszéltem. Aki Isten kegyelméből megtért, egyrészt nem a saját erejéből végezte ezt el, hanem elfogadták, befogadták, magához ölelte őt az Isten, és vannak bizonyos szempontok, persze tapasztalatok, hogy azt érezzük, hogy valakié vagyunk, hogy megbocsátottak a mi bűneink, hogyha meghalunk, akkor nem kárhozatba kerülünk, hanem az Isten szeretetébe. Tehát Isten ad ilyen motivumokat, de óvakodnék mindentől, ami próbálja az Istennel való találkozást és kapcsolatot képletekbe foglalni, mert az Isten nem képlető, ezt nem engedi meg senkinek sem, és pont azért, mert minden ember különböző, és az Isten annyira kedves és annyira szenzibilis, érzékeny, hogy mindenkihez úgy közelít, ami ahhoz az emberhez illik. Ez egy nagy leckéje a gyülekezeteknek, közösségeknek, hogy azon belül, hogy persze minden közösségnek van egy teológiai látása, kegyessége, legyen annyira nyitott és rugalmas, hogy én ezt így szoktam magamban gondolni, hogy hagyja Isten dolgozni, mert Isten munkálkodik. Éppen a napokban volt egy olyan beszélgetésem külföldön valakivel, aki szinte készült arra, hogy nekem támadjon, mert én missziós vagyok, és hogy a misszionárusok azok mindenkit megerőszakolnak a hitükkel, és sarokba szorítják őket, és mennyi kárt okoznak, és vagy másfél-két órán keresztül hallgattam az ő keserű látásait, vágyait, és aztán másnap meg egészen másképpen jelentkezett és beszélgettünk. Nem látjuk, hogy kiben mi folyik, és milyen folyamatok vannak, és ezeket nem várhatjuk el egymástól. Bízzuk egymást Isten szeretetére. A mi dolgunk, hogy hirdessük az evangéliumot, és próbáljuk mások elé ezt élni, hitelesen és a többi az Istenre, és arra a másik emberre tartozik.
Egy kicsit még a szolgálatot, a keresztény szolgálatot érintve, Johannes Reimer, missziológus professzor írja a cikkében, hogy nem lehet anélkül szolgálni, hogy ne érintene még minket érzelmileg is az, ami körülöttünk zajlik, és a körülöttünk élő emberek és a világ elveszettsége. Ő konkrétan azt mondja, hogy aki nem sírt még, látva Jézus hiányát, Isten hiányát a környezetében, az nem indul olyan lélekkel misszióba, ami szükséges lenne, illetve el sem indul, nem veszi fel a szolgálatot.
Tökéletesen egyetértek Johannes Reimerrel, ismerem az ő életét is, rá is ez jellemző, illetőleg gondoljuk végig a Biblia szereplőit, és napjainkig is Isten küldötteit, embereit. Minden komolyabb missziói munka egy bizonyos felindultságból indul. amikor a Biblia így fogalmaz az eredeti szövegben, hogy a benseje össze szorul szinte az embernek, ez az, amikor Jézus áll Lázár sírja előtt, és az ő benseje összeszorul, és ebből fakad aztán ebből a felindultságból a szeretetnek a megnyilvánulása és a cselekedete, de ugyanez volt Mózesnél, Mózes látta népe nyomorúságát, és belsejében felindult, és azt mondta, hogy nem maradhat ez így, hogy rabságban, rabszolgaságban van az ő népe, tehát az Isten felindultsága az, amiből következett Jézus eljövetele és az egész megváltás történet, és a keresztjének, amennyiben valóban Isten gyermekei, Isten fiai, nyilvánvalóan, hogy kapták ezt a lelket, ezt a szent lelket, amely nem csak saját magunk körül forog, hanem az Isten lelke van bennünk, ugyanaz az érző, érzékeny, mentő lélek, amely ő benne ezt kitölti a mi testünkre, szívünkbe, érzelmi életünkbe, idegrendszerünkbe, és így látjuk a környezetünket. Tehát ebből fakad, hogy aztán lesznek magzatvédők, lesznek házasságápolók, családvédelmi munkát végeznek, vagy drogosok, alkoholbetegek és mások felé elindulnak, vagy nihilisták, vagy depressziósok, vagy egyáltalán a bajban, bűnben lévő világ számára Isten így küldi az ő fiai, gyermekeit. Az igében ezt olvassuk, hogy ilyen Isten fiakra vár a világ, akik együtt tudnak érezni az emberekkel. Az életem nehezebb állapotaiban is sokat jelentett az, amikor a zsidókhoz írt levélben azt olvastam, hogy olyan főpapunk van, vagy hát olyan Istenünk, olyan megváltónk, aki meg tud indulni a mi erőtlenségeinken, aki könnyezet értünk, gyönyörűen fogalmaz a zsidókhoz írt levélnek a szerzője pont erről, hogy Isten az erőtlenekért jött el, és ő benne lehetek én erős, ő általa.